Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Ez itt a Góranga, a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandar Vika, Préma Dévidászi, és kettő vendégem is van a mai napon. Nagyon érdekes vendégek, ezt már előre fel kell csigáznom a hallgatóság figyelmét, mert hogy Guru Kripa Dász és Szita Dévidászi ülnek itt velem szemben, és Somogy Vámos határában vagyunk, egy csodálatos házikóban, ami ilyen nagyon szép, hagyományos indiai kézzel faragott bútorokkal van telirakva, és egy gyönyörű oltárról száll a füstölőillat, és finomabbnál finomabb vegetáriánus mindenféle rákcsálnivalókkal kínáltak engem itt a vendéglátóim. És az apropója, ami miatt itt összejöttünk, az az, hogy Krisna völgy nem sokára, már 25 éves lesz, de valójában nem feltétlenül Krisna völgyről fogunk itt beszélni, ami ugye itt Somogy Vámos határában terül el, hanem inkább Budapestről, mert itt nem olyan régóta éltek itt igazából Somogy Vámoson, kereken 10 éve, de azért a ti jelenlétetek elsősorban Budapesthez köthető, és ott az ottani tevékenységetek azt hiszem az, ami a leginkább meghatározó az egész egyházunk szempontjából. Ugye, aki esetleg a hallgatóságból nem tudná, a magyarországi Krisna tudatú hívők közösségét 1989-ben jegyezték be, hivatalosan bejegyzett egyházként, de ti már 1985-ben Krisna hívők lettetek. Kérlek, hogy meséljetek nekünk a kezdeti időkről, hiszen olyan távoli már az az időszak, sokan nem úgy nem emlékeznek, hanem még nem is éltek akkoriban, ugye, ma már a hallgatóság közül. És az érdekelne elsősorban, hogy ti hogyan találkoztatok a Krisna tudattal, és természetesen aztán majd rátérnénk arra, hogy hogyan intézményesült ez az egész mozgalom itt Magyarországon.
Szita Dévidászi vagyok. Férjem itt ül mellettem, Guru Kripa Dász, a család többi tagja nincs ott, de így szeretném megemlíteni, hogy az egész családom Krisna hívő, a lányaim, unokáim, és ez nagyon szép dolog. Az egész történet az 1985-ben kezdődött, amikor elmentem egy barátnőmhöz, aki bemutatta a fiát. Most érkezett Ausztráliából, és Krisna hívő. Hú, nagyra meresztettem a szememet, ugyan mi lehet az, hogy Krisna hívő, és akkor elkezdtünk beszélgetni. Bemutatta nekem egy gyönyörű könyvet, a Bhagavad Gita-t, amit kinyitottam, és megláttam a gyönyörű képeket, és teljes extázisba kerültem, mert nagyon szerettem egész életemben olvasni. Hát rögtön belenéztem, forgattam, lapozgattam. Közben ez a fiatal ember,
igen, várjál csak, még hadd kérdezzek vissza, hogy ez a Bhagavad Gita, ez magyar?
Magyar fordítás volt, mert az első Gita Magyarországon, azt kint külföldön nyomtatták külföldön, és az Magyarországon az első Krisna hívők egyik vezetője fordította. És éppen néztem, hogy az 1-től 10 000-ig, vagy 1000-ig, nyomtatottak, hogy a közül van nekünk példányunk, szóval ez egy ilyen régi relikvia, és nagyon szép kiadás. Na és akkor azt így megláttam, és hát borzasztóan tetszett, érdeklődni kezdtem, és ez a fiatalember mesélt nekem Krisnáról, hogy ő istenség legfelsőbb személyisége, ő a személyes Isten, csodálatos történeteket mesélt, előkerültek a füstölők, na attól teljesen ki voltam akadva, hogy milyen isteni illatok vannak, és minden nap találkoztunk. Az ő édesanyja, unokatestvére, nagynéni, nagymama, unokaöcsök, Vornarayan Prabhu, ezek mind olyan pici gyerekek voltak még, és mai napig is híres, jó nevű bakták lettek.
Hát Vornarayan szerintem sokan Budapesten
fölött, igen, ismerik.
Nagyon sokan ismerik, ugye a Bhakti Kutér az oldala, aminek nagyon nagy a látogatottsága, és azóta is ugye indiai vonalon dolgozik, tehát igen, hogy ajurvédával foglalkozik. Igen. Ilyesmi.
Nagyon-nagyon sok évet töltött Indiába, mire egy kisfiú ment ki, és mikor visszajött, 9 vagy 10 év után egy hatalmas szál férfi lett belőle, alig ismertük meg, és hát nagyon nagy tudásra tetszett, asztrológus, ajurvéda, rendkívül jó személy, mai napig is sokat utazik Indiába, szép családja is van. És hát így szeretjük, mert nagyon sokat segített nekünk is annak idején, mikor így kezdtünk idősebbek lenni, és a gyógyi módokat így átadta nekünk. Na és akkor az én családom, az ő családja, mi voltunk a, hát a magja a Krisna tudatnak. És amikor összejöttünk, így na, majdnem minden nap találkoztunk. Tanított főzni minket ez az ausztrál hívő, akkor tanított minket öltözködni, virágot fűzni, beszélni, olvasni a történeteket, és ő maga is olyan édes történeteket mesélt, nem is a Gítából, hanem a többi szép védikus könyvből, hogy teljes extázisba voltunk. És mesélte nekünk, hogy nem sokára jön egy lelki tanítómester, aki az egész szervezetet így koordinálni fogja, és átveszi a hívőknek a vezetését, szó szerint így mondta. És akkor 87-ben meg is érkezett ez a lelki tanítómester. Vártuk őt a repülőtéren, nem láttuk. Nem láttuk a hagyományos indiai viseletet, láttunk egy vasalt nadrágot, egy parókát, egy zakót, és akkor mondja ez a barátunk, hogy hát bemutatom az urat, ő Srila Sivaramszvámi Maharaj. Hát azt se tudtuk, mit csináljunk, hát ilyen egy Krisna hívő.
És ma pedig már ő a vezető hát, lelkész.
Ma pedig már ő az igazán kitüntetett, híres lelki vezető, aki olyan odaadással és olyan fantasztikus energiákkal rendelkezik, olyan szépen, tudatosan szervezte meg az egész egyházat, és olyan türelemmel tanított minket, amit ma tudok, azt mind őtől tanultam. A kisebbik lányom nagyon picike volt, még ilyen 3-4 éves, és hát minden nap a gurunk és a lelki tanítómesterünk közelébe voltunk, bármit kért, és azt meg kellett csinálni, rohantunk és tettük. Olyan lelkesedést váltott ki belőlünk, mai napig is ez jellemzi egy az életünket.
És hogyan kezdtétek? Tehát, hogy azt értem, hogy ti magatok Krisna hívők lettetek, de akkor hogyan növekedett a létszám? Vagy ugye azt mondod, hogy szép tudatosan építette föl Sivaramszvámi az egyházat, de hogy ez hogyan történt valójában? Hogy lehet egy családból egyházat verbuválni? Gurukripa?
A felesége egy kicsit ugrott, mert volt egy időszak, amikor 85 és 89 között családok hétvégeken, meg úgy napközben is jártunk egymáshoz, és akkor ott deckét tartottunk, énekeltünk, ettünk prasszádama, tehát De nem boldogultunk, 14-15 főnél több soha nem volt. Tehát körülbelül a mi saktink, vagy a kisugázásunk ennyire volt képes, hogy 14-15 főt összefogjuk. És amikor eljött Guru Maharaj, akkor ez a létszám, hogy hirtelen így megnőtt, így felugrott. Nagyon tudatosan, nagyon pontosan szervezte a dolgokat. Például szóba került, hogy kellene valami kis gazdasági rész, mert azért itt házakat kell bérelni, meg azért vannak kiadások, meg stb., hogy kellene például gyertyát önteni. És akkor én vállaltam, hogy jó, akkor én megpróbálkozok gyertya öntéssel, és akkor... És akkor Guru Maharaj kérdezte, hogy mit segíthet. És akkor mondta, hát bizony kéne gyertyaöntő forma. És akkor ő hazament, és Angliából küldött ilyen gyertyaöntő formákat. És akkor az engem teljesen meglepett. Van egy ember, aki betartja a szavát. Mert Magyarországon ez abban az időben nem volt jellemző. Ez olyan, mint a gyerekek. Mindenki mondott valamit, aztán nem úgy csinálta. Itt viszont jött Guru Maharaj, és akkor mondta, hogy jó, kell gyártyönte forma, küldött, és ez volt az első meglepetésem, egy ember, aki betartja a szavát. Utána szépen kezdtünk gyertyöntőt, egy kis gazdasági alapot próbáltunk csinálni, és öntöttünk gyertyákat, és azt árultuk. Ez csak egy apró részlet, de végül is az ő tevékenysége így, hogy pontosan szépen szervezte a lelki életet, a tudást fokozta, könyveket elkezdett fordítatni. Rögtön avval kezdte a többi könyvet is, és Bhagavatamot is neki láttak fordítani. Tehát keresett olyan baktákat, akik erre képesek voltak. Megszervezte, hogy ők tudjanak fordítani. Megszervezte a könyveknek a nyomtatását, az árulását, az osztását. És megteremtette a gazdasági alapját is ennek az egyháznak. Tehát ez is hozzátartozott az ő tevékenységéhez, mindazonáltal, hogy a hívők egyre inkább nőttek, és egyre több hívő lett a közösségben, így hirtelen ebből a pontos, sakszerű, hithű tevékenységével nagyon szépen felvilágoztatta ezt az egyházat.
Uh-huh. Tehát azt tudjuk, hogy gyertyát öntöttetek, de milyen másfajta tevékenység volt kezdetben, amivel az alapokat meg tudtátok teremteni?
Harinámoztunk Budapesten, a Vörösmarty téren, és annyira szépen énekeltünk, hogy rengeteg embert vonzott. Szóval álltak körbe, hallgatták, és minden áldott nap kimentünk, gyerekek osztották a haribolgolyót, és nagyon tetszett az embereknek. Ez volt az egyik. A másik ünnepeken elmentünk könyvet árulni, amit ugye úgy árultunk, hogy adomány jelleggel, és ez pont önnek szól, ez volt a szöveg, hogy kedves uram, hölgyem, ez a könyv pont önnek szólt. És akkor kitettünk asztalokat a nyugatihoz, én nem vagyok egy nagy szankirtanos, és tudom, jött egy férfi, és mondja, hát ez a könyv annyira szép, olyan drágának néz ki, biztos, hogy nem való nekem. Mondom, mi az önfoglalkozás? Azt mondja, mozdonyvezető vagyok. Mondom, látja, ez pont magának szól. Ez volt a nagy könyveladásom, el is vitte. Szóval így ezek abszolút meg Gita Govinda, Vrindavan, Szita, ott álltunk, egyikünk se egy szankirtanos, de hát nagyon törekedtünk, így szerettünk ilyen lelki tevékenységeket csinálni.
De aztán... akkor ezek szerint lehetett már akkor könyveket hát, árusítani? Ilyen
nem nagyon. Nem nagyon, nem nagyon.
Mert ugye de... még a kommunizmus időszakát írjuk azért. Tehát
nem nagyon ki. Lehetett. Kemping asztal volt, hogy hamar össze lehessen csukni.
És volt is olyan eset, hogy elkaptad titeket?
Hát szilveszterkor. Az első szilveszterünk, ami még a realizáció előtt volt, meg a kormányváltás előtt, akkor az első szilveszterünk civilbe volt ugyan, gyerekek, nagymamák, hívők, mindenki, és akkor ott egyszer jött a rendőrség, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, miért csináljuk.
És?
Ez volt. Aztán megúsztuk, mindig megúsztuk, hála Istennek. A komolyabb rendőrségi problémánk akkor volt, mikor a Velencei tónál nyaraltunk. Guru Maharajon, meg nagyon kevés bakta, csak egy páran. Én hallgattam ezt a riportját Platti Iván úrral, és ő akkor Balatont emlegett, de nem a Balatonnál nyaradtunk, hanem a Velencei tónál, és akkor ugrált ki az ablakon a hívők fele, mert teljesen átrendeztük a házat, amit béreltünk nyaralásra. Ugye, hogy a mi öltözékünk szerint, a finom füstölők, praszádamok, oltárt rendeztünk be, de híre ment a szomszédba, hogy milyen furcsa személyek vagyunk, ugye? Uh-huh. És akkor hoppá, kopogott be a tulaj, akiről kiderült, hogy ő a fő rendőr ott a velencei faluba. Oh, és akkor szaladgáltunk jobbra-balra, sétáltunk az utcán, mint egy család, úgy voltunk így bejelentve, hogy nagypapa, nagymama, gyerekek, unokák, stb. Ez sokszor előfordult, ez a családi jellegű intézkedés, hogy így mondjam. Amikor az első templomot vettük, akkor is így mentünk, mint egy család lennénk, mert hisz családi ház volt a Mária Remetei út, és akkor úgy Guru Maharajon ment elől, mentünk mi, a családja, a kicsi lányom, Ráda Kata, és akkor volt egy nagymama a házban, aki azt mondta nekem Guru Maharajon, akkor te beszélj a nagymamával, hogy a házat szeretnénk megvenni. Szóval így nagyon-nagyon családias hangulat volt. És hát rengeteg jó hívő csatlakozott, a fesztiválok az egy kicsit később voltak már, azok 91 körül. Rengeteg hívő jött akkor.
És hogy lett az első templom a Krisna hívőknek? Hát Budapesten, vagy Magyarországon?
Magyarországon. Várjatok még egy kicsit.
Igen?
Hogy rengeteg bérelt lakás volt, és amikor nekünk kezdett épülni a házunk a Budán, akkor az volt az első ilyen templom, ahol bakták bent lakhattak.
Tehát
a hívők bent lakhattak
a saját házunkban. Igen, volt az első templom.
És tele volt, igen, az volt az első templom. És Srila Prabhupád, aki a pesti templomban most Csillaghegyen van, ott volt nálunk először a házunkban. Ott lett.
De ez mit jelent, hogy hányan laktak ott nálatok?
Mennyien először jöttek, hogy 10, és akkor úgy, mivel volt hely, meg úgy volt szándék is, meg jó volt a prédikálás, és így fél év után már olyan 30-40 bakta lakott a házunkban.
Uh-huh.
És éppen ezért is kellett megszüntetni, 5 szintes volt. Ja, azért is kellett megszüntetni ott a templom létet, mert már a szomszédoknak már kezdett zavaró lenni, hogy hajnal 5-kor a mangalaatina, a midangát, meg csak úgy. Tehát a szomszédok már nem tudták tovább tűrni,
tolerálni,
igen, és akkor meg kellett kérjem a baktákat, hogy keressenek másik helyet, mert ez most már így forradalomhoz fog vezetni a szomszédok által. És akkor volt még köztes bérelt 2-3 hely, miután a bakták össze tudta gyűjteni, vagy már annyira kialakult a szankirtan, hogy már tudtak vásárolni és ingatlant, és akkor a Dimitra útat ingatlant meg tudták venni templomban.
Ez volt azt hiszem 91-ben, ugye? Valamikor? 91 körül, amikor
igen,
az
igen.
Első templom
igen.
Hivatalosan megnyílt ott. Az most már nem ott üzemel az a templom, hanem átköltözött Csillaghegyre, mert hogy a Dimitra úti, vagy Mária Remetei úti templom is gyakorlatilag egy családi ház volt.
Igen.
De most már azért Csillaghegyen egy tényleg intézménynek kinéző épületben, egy 2-szárnyas épületkomplexumban van a templom. És hát egészen más a felépítése, meg a funkciója is, mint annak idején. Van valami szép emléketek ahhoz az a templomhoz kötődően?
Hát, hogyne. Guru Maharaj engem kért meg, hogy itt van egy ingatlan, az a Samsung cégnek volt egy ipari létesítménye.
Mármint ez a Csillaghegyi már.
Csillaghegyi már. Most a
igen.
Csillaghegyi, hogy mivel építési vállalkozó voltam, tehát engem kért fel, hogy akkor ezt át kell alakítani templomnak. Jó. Érdekes feladat. De hát nem féltem a kihívásokhoz, mert korábban is szép projekteknek a kivitelezését végeztem. Budapesti szép középületeknek a felújításával foglalkoztam korábban, például az Országház, Néprajzi Múzeum, meg múzeumok, stb. Tehát a feladat szép volt, és nagyon komplex. És hát nagyon nagy lelkesedéssel, és nagyon nagy összpontosítással tudtam, illetve próbáltam megvalósítani, és az eredmény azért mindenki megnézheti, nagyon szép lett. Persze, hát ez a bakták nélkül nem mehetett volna. Hát
igen, én is láttam fotókat abból az időszakból, hogy, meg hát magam is ott voltam, ugye, hogy, hogy milyen sokan a gyülekezetből ott tolták a talicskákat, és részt vettek az építkezésben, aki hogyan tudott.
Igen.
Hát ez egy nagy közösségi összefogás volt. Mint amilyen körülbelül Krisna völgynek a az megépítése, 96-os megnyitóra, ugye akkor ugyanis mindenki, aki tudott részt vett, akár téglát pakolt, akár szalmát.
Igen, jöttünk is minden hétvégén, hoztam, sütöttem kenyeret, nagyon, hogy mondjam, így benne voltunk a közösségben az első perctől, állandóan így mindig a hívők közt a barátaink voltak, még kicsi volt a közösség, így ajándékoztuk egymást, tanultunk egymástól, szóval annyira családias volt, hogy most, ahogy kinőtte magát, hogy Magyarország, sőt, azt kell mondjam, a világ egyik leghíresebb farmja lett, Krisna völgy, hogy fantasztikus, hogy milyen pici és kevés bakta tudta ezt így elkezdeni. Szóval nagyon-nagyon szép dolog, szép megvalósítás. Igen.
Hallgassunk egy kis zenét, aztán visszatérünk még a családotokra, illetve még az ételosztásról mindenképpen ejtsünk szót, hiszen abban is nagy úttörők voltatok. Ez itt még mindig a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja, és a mai beszélgető társaim Guru Kripadász és Szita Dévidászi, akik a magyarországi Krisna tudatú hívőknek az úttörői voltak, és hősei.
Hősei, hősei.
És hát azért bevallom, hogy azért is csalogattalak titeket mikrofon végre, mert hát sokan a mai Krisna hívők közül sem igazán tudják, hogy hogyan indult ez az egész Magyarországon, és biztos, hogy nem csak a civil hallgatóságnak, hanem akár a Krisna hívő hallgatóságnak is új információkkal tudtok szolgálni. Térjünk tehát vissza, ugye a 90-es évek elején járunk, 91-ben, amikor megalakul a templom, az első budapesti templom, a ti jó voltatokból. Egyre több hívő érkezik, illetve szeretne a templomba beköltözni, mint szerzetes. Mivel foglalkoztok ti ekkor konkrétan? Tehát ilyenkor, amikor valami intézményesül, ugye akkor egyre több a kérdés, egyre többen érdeklődnek, egyre több fajta emberrel kerülünk kapcsolatba. Hogyan zajlott ez akkoriban?
Hát rengeteg érdeklődő jött, és nagyon-nagyon lelkes érdeklődők, és tömmel fiatalok, akik vagy egyetemre jártak, vagy kiskorúak voltak. Például erre is kellett hozni egy határozatot, hogy kiskorú a szülő engedélye nélkül nem jöhet, ami hát teljesen normális dolog, de olyan sok és olyan nagy volt az érdeklődés, hogy rengeteg szülőben kételyébb lett, hogy hova jár a gyereke. És jöttek a templomba, és kérdezősködtek, hogy mi történik itt, és kik vagyunk. És akkor kaptam azt a szolgálatot, hogy a hívőknek a szüleit kongregáljam, illetve próbáljak velük úgy beszélgetni, hogy megértsék, hogy az ő gyerekük egy nagyon szép dolgot követ.
Te voltál és, a rangidős.
Hát ugye? Én voltam, igen, csupa fiatal volt, csak mi voltunk a férjemmel a rangidősök, igen, és akkor, mint egy anyuka, így megkért Guru Maharádzsom, hogy foglalkozzak a szülőkkel. Na hát ez meg is történt, szerveztem ilyen szülői összejöveteleket, és mindenkivel személyesen tudtam a gyerekéről beszélgetni, és nagyon... Nagyon jó eredmény született, mert szinte egy-két szülő kivételével mindenki megnyugodott, és így engedte a gyerekét, sőt, jöttek a szülők fesztiválokra is, hozták a barátaikat, és így nőni kezdett az egyház.
Sok ilyen van, hogy a gyerek kezdett foglalkozni a Krisna tudattal, és hozta a szüleit, és máig is sok ilyen család van a Krisna tudatban.
Na, mi voltunk a kivételek, mert nálunk a legidősebb, a nagymama kezdte, én kezdtem el, és úgy jött a gyerekek, hát a család és a barátok, rengetegen, igen, nagyon-nagyon szép prédikálás volt ez, hogy mondjam. És akkor szerveztem ilyen találkozókat, és meg kell mondjam, hogy annyira kicsi egyház voltunk, abban az időben semmi pénz, semmi segítség szinte nem volt a férjemen kívül, hogy otthonról hoztam az abroszt, a tányért, a poharat, az evőeszközt, de nagyon jól sikerült, összejövetelek voltak. Ilyen nem házibuli jellegű, de ilyen vasárnap délutáni nagyon jó kis tejázások voltak. Ezt mai napig emlegeti sok hívőnek az édesanyja, édesapja. Szóval nagyon-nagyon jó idők voltak.
Ezek szerint tartjátok a kapcsolatot?
Tartjuk, igen, is. Igen. És akkor volt még egy nagyon szép foglalatosság számomra, amikor leveleket küldtek az érdeklődők, és azokra válaszolni. Egy ilyen lelki segélyszolgálatnak nevezném a mai napon, de fantasztikusan működött.
Olyan... Nehéz elképzelni, hogy az 1990-es években még ugye nem volt e-mailezés.
Hát se telefon, semmi ilyesmi telefon. Nem volt, amivel kommunikálni lehetett, tehát maradt a levelezés. Ami nagyon tetszett nekem, mai napig is inkább levelet írok, mint hogy beszéljek.
Lehet, hogy a leveleidből egy könyvet is lehetne kiadni.
Hát sok hívő, sok személy lett így Krisna hívő. Sokan. Uh-huh. És hát ezek mai napig is szinte, igen, lelkes hívei a Krisna tudatnak. Nagyon-nagyon sok segítséget adnak. Például, amikor elfelejtettünk beszélni a ételt az életért, mert ez még előtte
mindenképp
volt.
Igen, a következő kérdésem ez lett volna, mert azt tudom, hogy te nagy úttörő voltál az ételosztásoknak is, és hogyha valaki megkérdezi tőlem, mert azért sokszor szóba kerül, hogy hát mióta csinálja az egyház ezt az ételosztást, mindig Szita mama jut eszembe, hogy hát ezt tőle kell megkérdezni, mert ő volt az első.
Ez egy kicsit korábban volt, ez 89-ben, abban a pillanatban, hogy hivatalosítva lettünk, akkor kaptam én külföldről egy pár videót, hogy mit jelent ez ételt az ételért, és abból vettem én a mintákat, hogy a templomok körzetébe ezt alapító lelki tanítómesterünk Srila Prabhupád mindig mondta, hogy senki nem éhezhet a templom közelébe. Tehát ezt az elvet követve nagy nehézségek árán és hatalmas lejártam a lábamat, még sikerült találnom olyan személyeket, akik támogatták ezt az ételosztást. Elmentem minden kerületbe, beszéltem a polgármesterekkel, amikor eszembe jutott, hogy a Vöröskereszt. Hát a Vöröskereszt a legideálisabb szervezet, aki tudna segíteni, és abban a mai napig nagyon hálás vagyok, Török László volt akkor a közvetlen segítségem, és Morzsányi Éva volt a budapesti Vöröskereszt vezetője, aki minden segítséget megadott, és hát a munkatársak, akiknek már neve nem jut eszembe, nagyon kedves személyek voltak, kaptam egy kulcsot a Damjanics 50-be, és ott osztottuk a Krisna praszádamot.
Ott is főztetek?
Nem, vittük oda. Aha, vittük oda, kenyeret mindig kaptuk a pékségbe, és azt szépen felszeleteltük. Jöttek a barátaim, a lányom, a régi hívők, nem is tudom már, így fényképek vannak róluk, és hát nagyon-nagyon lelkesen csináltuk. És jöttek az emberek, és álltak szinte a Hősök terén, kinn az utcán, Damjani csöpben. Mert az ott van az az utca, igen. Tudod, így pár merőleges a Hősök terére. És hát rengetegen jöttek, és szinte várták, hogy jönnek a krisnások, osztják a finom, tiszta ételt, nagyon sikeres
és
volt.
És miket főztetek akkoriban? Indiai?
Hát a szokásos, nem.
Magyarosat.
Hát magyarosat is, de a kitrit, dált, volt egy újságíró, aki meginterjú volt, és az volt kiírva a krisna, mi volt? Szita Dévi, Szita Dászi ételt oszt. Ezen nevetett mindenki.
És kiknek osztottátok az ételt?
Hát nem csak a legszerencsétlenebbeknek, de jöttek utaktatáskás babakocsis családok is. Ez 89-ben. Ez megelőzte a te ételosztásodat ott a Blahán. Borzasztó szomorú dolog volt, és rengeteg jó ismerős találtunk ott.
Uh-huh. Hány fő látott sorban? Hát azért hát, kit
sokan,
a Hősök terén, az több száz.
Sok, az több száz. Több száz, igen. Nagyon-nagyon sikeresek voltunk. És akkor elmentem a 6. kerületbe. Igen. Hát szomorú dolog, igen. De mégis ugye sikerült jót tenni. És gondoltam, hogy ez az egy hely kevés, elmentem ott a környékbe, a 6. kerületbe. Uh-huh. És olyan szerencsém volt, hogy az egyik alpolgármester, nem akarom a nevét említeni, mellém állt és engedélyezte, hogy a Király utcába egy ilyen szociális helységbe oszthatunk. Na és akkor az volt a második helyünk.
És párhuzamosan futott?
Vagy egyik akkor nap egyik, másik nap másik, ment a másik
minden
is.
Nap mind, volt
hát osztal? Nem, azt hiszem egy héten egyszer-kétszer. Uh-huh. Nem voltunk ilyen nagy anyagi helyzetben, hogy bírtuk volna finanszírozni, uh-huh. És akkor az egyik kedves beprédikált barátomnak nevezem, koldult a piacokon. Imádtam. Annyit segített, és ő is hozta akkor az alapanyagokat, és akkor már többet tudtunk főzni. Uh-huh. Igen. Uh-huh. Nagyon sikeresek voltunk.
És mi volt a következő lépés a Király utca után?
Hát ez a... nem volt tovább. Ez a kettő, uh-huh. És úgy emlékszem, hogy megszűnt
és akkor, akkor kezdtük a...
Munkás otthon utca?
Nem, azt hanem később. A... Korvináluház előtt, milyen
ja, Blaha.
Blahán is voltunk,
akkor már
igen.
Indult a Blaha bújzatér.
Igen, így van.
És az, igen. Hogy, az hogy nézett ki arra? Tudsz, hát, az első Blaha bújzatér?
Képzeld, de volt egy Ford Rangerünk, és azt teherautó. Megpakoltuk. Egy ilyen teher, imádtam, teherautónk, és azt megpakoltuk, és uh-huh. Azzal mentünk oda. És olyan tömeg volt, hogy ráugráltak a tetejére, be is horpadt, pedig egy jó, erős amerikai autó.
Megjelentünk, és így megrohamoztak minket. Nem volt még kialakulva azt, hogy hogyan kell ezt csinálni, csak vittük. És utána, hogy mondjam, elképesztő volt, igen.
Uh-huh. Mikor... És miket osztottatok? Melegételt?
Hát, melegételt, igen.
Uh-huh. Hát meg konzerveket is később már, meg almát, csomagokat, amiket ti is csináltok. De nem volt ekkora volumen, akkor hát sokkal kisebb volt a ételosztás, de hát aztán hát nagyon-nagyon szépen ment.
Uh-huh. Térjünk vissza egy kicsit a 90-es évek elejére. Én nekem... A kezembe akadt a minap egy kazetta, amin egy, a 92-es Krishna, Hare Krishna Fesztiválnak a hanganyaga van. És gyakorlatilag úgy hallatszik a kazettáról, mintha egy ilyen óriási koncert lenne. Tudsz erről egy kicsit mesélni, hogy mi történt ott 91-92?
Hát 91-ben az ország minden nagyvárosában megszerveztük a fesztiválokat, de tényleg ki nem hagytunk egyet se, és nagyon nagy lemondások árán sikerült az egészet összehozni, mert amikor béreltük a szállásokat, hát valami katasztrófa, milyen lehervadt helyeken laktunk. Például Debrecen mellett egy kempingbe, ez már ősz körül volt, hideg víz, mosnunk kellett, szakadt az eső, és senkit nem érdekelt. Jöttek Angliából egy színjátszó csoport, a hívőknek egy csapata, na ők mind ott laktak a házunkba. Úgyhogy ott soha nem
ezért
volt
már
egy
nem csodálkozom.
Igen, mindenki ott lakott, és hát ott próbáltak a színészek, ott próbált a táncosnő, a Vimala, tudod, a, uh-huh. az indiai táncosnő, szóval nagyon zajlott az élet körülöttünk, és hát így szerveződtek a fesztiválok, és hatalmas sportcsarnokokat kellett bérelni. Mindig tele volt, de úgy, hogy alig fértek be az emberek. Hatalmas tömegeket vonzott a Krisna tudat.
De hogy hirdettétek ezt óriás plakátokon? Hát,
meg osztottunk lapokat, mentek ki, igen, szórólapokkal.
Komplexzumok volt, mert kellett a helyi rádióban riportokat csinálni, ha volt helyi tévé, akkor abban is, de az nem annyira. Plakátozás, szórólapozás, és helyi mentek csapatok jegyet osztani, tehát igen. A környék bevásárló központjaiba, tehát ez egy komplex stratégia volt, úgymond egy sportcsarnokot megtölteni, az nem egy kis munka.
Uh-huh. Igen, nagy termekben voltunk. Igen.
Ez több ezer fős a
sport. Több ezer fős, igen. Petőfi csarnok, sportcsarnokok, például Kaposváron, a Szita Károlyt már 91-ben ismertem. Mondtam neki, Hare Krishna, én is Szita vagyok. És mai napig ugye ő a polgármester, és így nagyon
és
szépen.
És jött is mindig, és igen. Megnyitotta szépen a igen. Fesztiválokat. Uh-huh.
Uh-huh. Szóval így, hogy mondjam, nagy sikere volt az egész közösségnek, mert szépen viselkedtek, magunk után mindig szépen meg lett takarítva a helység, kedvesek voltunk, isteni volt a program, színjátszás, éneklés, könyveladás, mit tudom, ékszerek, ruhák, a finom praszádamok, minden áldott nap halavát kaptunk este, mikor végzett a fesztivál. Évekig.
Csömöröd le?
Igen, annyi halavát tettünk, hogy egy darabig nem bírtam. Igen. Nagyon jó volt az angolok segítsége, igen, igen. Sokat segítettek, meg egyáltalán viselkedésben is, hogy mit hogy kellett csinálni. Hát annyira kezdők voltunk, nem tudtuk, hogy én csak az elejéről beszélek, a 80-90-es évekig. Azt se tudtuk, hogy le kell borulni, jön egy lelki tanítómester. Ugye itt rengetegen jöttek, ott aludtak a mi házunkba, Szacsinandana Maharács. Sőt, Bhakti Charu Maharádzsa már 86-ban találkoztunk. Kijött Harikés Maharádzs, uh-huh. Guru Maharádzsom ott lakott, onnan ismerem Góra Harit, a Jánitáj Góra Hari az első, akit láttam.
Szóval ti voltatok a lelki tanító mesterek vendéglátói.
Igen.
Is
mert olyan is történt, hogy képzeld el, egyik nap jön egy kopogás az ajtón, ez mind ott budai házba, kinézünk, 30 ember állott. Hare Krishna, kik vagytok? Hát ők norvég, nem, svéd bakták, kempingben voltak valahol a Balatonnál, de kimost őket az eső. És hallották, hogy lehet ide jönni, és képzeld, ott laktak. Már Tulasi Devin volt, képzeld, 86-ban. És ott laktak 30-an, és nem is hallottuk, hogy zajonganak, vagy bármi. Nagyon reggel programok, minden nagyon-nagyon kellemes együtt idő volt. Akkor láttunk először külföldi videókat a Krisna tudatról, egész éjjel néztük.
Gondolom nem a YouTube-ról.
Nem, ilyen szerkezetről.
Akkor még nem volt valami, igen.
Tök vicces volt.
Videómagnóval, igen, videószalagról.
Mennyi jó baktával ismerkedtünk meg.
És mit szóltak akkoriban a politikusok a mozgalmunkhoz, vagy nektek volt kapcsolatotok?
Hát volt, akinek tetszett, volt, akinek nem. Volt egy ilyen belépőm az országházba, és abban az időben Göncz Árpád úr volt a miniszterelnök, és hát így a titkársága...
Köztársasági
elnök, ja. És így, hát jó barátságba kerültem ott egy pár személlyel, a titkárnőjével, aztán volt egy szóvivő, a Juhász Judit, szabad mondani?
Mondja.
Juhász Judit, aki gyönyörűen szépen beszélt, és képzeld, azt mondta, engem tanított beszélni. Ami abban az időben nagyon szépen kellett beszélni, ugye ott mindenféle megnyitókon ott szöveget mondtam, és mondta, hogy mindig lassan, szépen kiejtve a szavakat. Na hát azóta ez már elmúlt, mert ilyen hadarós lettem, de nagyon sok
meg
jó barátom volt,
meg
a világ is elmúlt, és hát meg ugye a politikusokkal is voltak kapcsolataim, barátaink, Gita Govinda révén is, ő nagyon jó sajtós volt, meg így ezekben a berkekben ismerős volt, és hát így egész jól együttműködtünk a kommunikációs pályán. És hát próbáltuk, hogy mindig a Krisna tudatot szépen bemutatni, olyan, amilyen valójában. Szóval nem hozzátenni, nem elvenni, hanem amilyen, hogy gyönyörű a filozófia, gyönyörű az életforma, minél többen ismerjék meg. Fesztiválokra jártunk, szerveztünk mindenféle találkozót, fészekklubba, közgázegyetemen, még Baladév Prabhu nagyon jó előadásokat tartott. Akkor mi volt még egy ilyen? Ja, tudom, a Hiltonban volt az első ilyen nagyszabású bemutatkozásunk. És olyan szegény volt a játra, ugye, hogy nem volt autónk se, amivel normálisan elmenjünk, hanem egy kék színű, zötyögős trabantba ült bele Guru Maharajom. És azt mondja, ne álljatok meg a Hilton előtt, egy utcával előbb ne lássák, miből szállunk ki. Ilyen sztorik voltak.
Visszatérve a fesztiválokhoz egy picit, hogy az nagyon sikeres volt, az emberek nagyon szerették. A fesztiválok által, a fesztiválok vonzása miatt nagyon sok bakta érkezett a Krisna tudatba. És akkor ugye az egyház belső létszáma is erőteljesen növekedni kezdett.
Kicsi lett a templom, igen.
Kicsi lett a templom.
Igen. Hát ahogy mondjátok, vidéki városokban is voltatok, igen. Akkor ezek szerint ott is akkoriban lendült.
Voltak központok. Majdnem minden nagyvárosba, és onnan rengeteg hívő csatlakozott. Igen. A farmra is mentek, Budapestre. Igen. Rengeteg hívő volt abban az időben, a 90-es években. Egész addig, hogy Krisna völgyet ugye sikerült megvenni, és akkor ide le tudtak költözni, akiket vonzott ez az életforma. Érdekes módon mi is lekerültünk ide. De furcsa volt Budapest után, ugye azért itt más a hangulat.
Kicsit majd rátérünk erre is, egy picit hallgatunk egy kis zenét, aztán a maradék időben még beszélgethetünk Krisna völgyről és a családodról. Ez itt a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja, és most a zene után egy kicsit visszatérnénk a régmúlt időszakba, amikor is a Krisna tudat elkezdett terjedni Magyarországon. Most Budapestről már elég sokat beszéltünk, hogy ott ti hogyan vettetek részt a templom megalapításában, de most térjünk rá egy kicsit Krisna völgyre. Ugye ti úttörők vagytok itt a mozgalomban. Volt-e valami szerepetek abban, hogy Krisna völgy létrejött, és mi?
Hát két ütemben tudnám mondani, hogy 25 évvel ezelőtt aktívan részt vettünk a farm felkutatásában, miután meglett a farm, utána részt vettünk a templom építésben, döngöltük a falakat, és agyagból, és vályokból, és tehát abban is aktívan részt vettünk, és utána Budapesten még Guru Maharaj kérésére átalakítottam, illetve felépítettem a budapesti templomot, azt követően ide leköltöztünk, eladtam a budapesti házat, és leköltöztünk ide Krisna völgybe, és akkor itt is folytattam az építési tevékenységet felkérésre. A templomhoz hozzáépítettem egy részt, hát a cégemmel, akkor Magyarország egyik legszebb termintároló pincéjét építettük meg.
Ami messze földön híres, és a turisták mindig megcsodálják.
Igen, de az is egy szükség volt akkor egy nagy szénatárolóra, van is egy monumentális építmény, akkor a tisztálókat is építettem, rengeteg családi házat, vagy 5-6 családi házat is építettem a Krisna völgy felkérésére. Hát én ebben töltöttem itt az időt.
Ez is szépen mutatja, hogy azt hiszem, hogy ebben a Krisna tudatos közösségben mindenki megtalálja a maga tevékenységét, mindenfajta emberre és szaktudásra szükség van. Krisna völgyben aztán az építészekre meg mindig szerintem, mert ez nagyon szépen fejlődik. És Szita mama, neked milyen feladatok jutottak?
Amikor lekerültünk Somogyvámosra, akkor még a Krisna völgyben semmiféle építmény nem volt. Igazából fokozatosan épültek a házak, de ilyen látványosság nem volt. Akkor elkerültem a vendégváró csoportba, és az volt a feladatom, a legelső, soha nem fogom elfelejteni, hogy a fan vezető megkért, hogy menjek ki a parkolóba, ami ott a falu közelébe volt, és jönni fog egy busznyi vendég, és őket kéne felkísérnem a templomhoz, ami majd megépül valamikor, és útközben a nem létező létesítményeket kell bemutatnom. Ez azt jelentette, hogy mentem előle egy hosszú csoporttal a hátam mögött, és azt mondtam, itt ez lesz. Ha balra néznek, ott az lesz. Ha előre néznek, itt majd ez fog felépülni. Hát valami csúcs volt. Alig vártam, hogy vége legyen, fölérjek, mert hát nem tudtam már mit mondani. De mindenki nagyon lelkes volt, kérdezgettek, mi jön, hogy van, mint van, mi ez a Krisna tudat. Szóval csúcs volt ez a bevonulás, és semmi nem volt a két oldalán az útnak. Szóval ez volt az első vendégvezetésem. Utána évekig csináltam, és nagyon szerettem.
De akkor már volt mit bemutatni.
Akkor már volt mit bemutatni, igen, hát gyönyörű lett a templom. Igen, többek közt. És hát rengeteg vendég jön, és nagyon-nagyon jó vendégek, érdeklődőek, és látszik, hogy így tetszik nekik ez az egész millió, hogy így mondjam. Aztán olyan esetem is volt, amikor mondom a nagy filozófiát, állok ott Prabhupád előtt, a könyvosztás, a Ráda Krisna az oltáron, ugye a Krisna völgy istenségei, és akkor rám néz az illető, azt mondja, milyen szép ruhája van. És akkor ennyi volt az én nagy filozófikus átadásom.
Egyébként el kell, hogy mondjam a hallgatóknak, hogy Szita mama kora ellenére, tehát ugye manapság ugye azt gondolja az ember, hogy egy idős nagymama egy kis mamuszkában és házi köntösben fogadja a vendéget, de Szita mama egy pink hintett indiai ruhában ül itt mellettem.
Fehér hajjal.
Igen, őszhajjal, úgyhogy ez azért egy sajátos látvány.
Az állítólag a hívők nem öregszenek, a lélek örök, ugye, az marad fiatal.
De ez nem alkalmi öltözet, ez egy teljesen...
Ja, ez a házi ruhá. Igen. Szóval igazából nekem már nincs civil ruhám, ez csak ilyen hívő ruha indiai mintára, és ezt nagyon megszerettem, így járok mindig. Kényelmes, szép, és így mindig lehet vendéget fogadni.
Igen.
Az ember rendesen néz ki.
Hogy viszonyulnak hozzátok a hívők? Tehát azért sokan, akik ma itt laknak Krisna völgyben, régi motorosok, úgymond idézőjelben, tehát sok olyan hívő él itt a farmon, akik ugye már több évtizede csatlakoztak a mozgalomhoz, de vannak itt fiatalabb generációból, és ők mennyire tudják, hogy kik vagytok ti, és milyen a hátatok mögött?
Hát, nem nagyon sok jelzést tudunk, de szerintem tudják, hogy kik vagyunk.
Hát, így tudják, szeretnék.
Hallják egymást.
Minket is szeretjük őket. Nem, jó kapcsolatban.
Igen, nem panaszkodhatunk, szóval így igen, kedvesek, tisztelettudóak. Igen, tudják szerintem, barátaink, hogy ilyen régiek vannak, vagyunk. Uh-huh. Amivel így nem kell villogni, hogy most az ember milyen régi, és egy úttörő, és hogy milyen szép, lelkes idők, mert ez meg is maradt. Szóval én nem érzem, hogy idős vagyok, ugyanúgy jól érzem magam fiatalokkal, nincs különbség. Uh-huh. És így hát mindig kell szépen kultiválni ezt az életformát, mert nagyon kedvező.
Kicsit mesélnél a családodról, mert mondtad, hogy neked a népes családod is Krisna hívő.
Igen.
És ők mivel foglalkoznak? Hol vannak?
Hát két lányom, az idősebbi Kartika, ő a férje Navakisor, aki itt a Krisna völgyi konyhában főz, tehát szakács. Az unokáim Daita és Priti a gurukulába járnak. Kisebbik lányom Ráda Kata, ő Amerikába ment férjhez, szintén egy jó szép személyhez, egy baktához, egy hívőhöz, és ő a Denveri templomba, így az oltári szolgálatot adja, könyveket ír, és hát egyáltalán rendkívül lelkes hívő. Mm-hmm. Nagyon szeretjük. Ő művész is, igen, ilyen iskolákat végzett Magyarországon, amit ott kint azért tud folytatni, mert most például felújítják a templomának egy részét, amiben ő nagyon aktívan részt vett, és tavaly hazajött Magyarországra, és így nagyon kedvesen Sivarámszvámi Maharaj minden segítséget megadott neki, hogy megnézze az új templomot, a Pudzsárit, hogy ott részt vegyen a szolgálatba, minden előzmény és betanulás nélkül, hiszen hatalmas tapasztalattal rendelkezik. Ő Indra Gyumna Maharaj tanítványa, akit nagyon-nagyon szeretünk, és gyermekkorától jó kapcsolatban vagyunk vele.
Most már a műsor végéhez közeledünk, úgyhogy én arra szeretnélek titeket megkérni, nem egy könnyű feladat, hogy egy kicsit most így a nyilvánosság előtt tudnátok-e értékelni az életeteket, hogyha így visszatekintetek az elmúlt évtizedekre, akkor valamit másképp csinálnátok-e? Ha igen, akkor mit tanácsolnátok magatoknak, hogy mit csináljatok másképp? Vagy csak azt mondjátok, hogy hát így kellett lennie, így vagyunk boldogok.
Ja? Így kellett lennie, így vagyunk boldogok. Én csak azt tűztem magam elé célnak, hogy nem értem, hogy az emberek miért nem látják Krisnát. Hát az ott ennyi mindent megtettünk, létrehozt ezt a csodálatos földet, rajta az élőlényeket, a növényeket, a világokat, a levegőt, amit azért, hogy itt létezünk, mint egy apa itt gondoskodik rólunk. Ezt miért nem látják az emberek? Hát nem látják, nem baj. Én elretettem most az életem, hogy most próbálom ezt megértetni velük.
Könyvet ír Guru Kripa, igen, ez még titkos. Máskor már nem titok, összehasonlító tanulmány, még majd dolgozik rajta. Szóval ő mindig aktív, a nyugdíjas éveket gyönyörűen tölti, fizikai munka, minden van, lelki feltöltődés, könyvírás, minden, igen. Hát én nem tudnék már másképp élni, és nagyon hálás vagyok lelki tanítómesteremnek, hogy ezt így bemutatta nekem, és hogy engedi, hogy csináljam, és nagyon szívesen csinálom. A másik meg még több szolgálatot kellett volna csinálnom. Szóval úgy érzem, hogy még tudnék, de már annyira bizonytalan az időskor például, abba kellett hagyjam a vendégvárás, nem volt évekig autónk, és elég nagy a távolság. Nem tudtam, hogy fölbírok-e menni a megbeszélt időre. Szóval igazából ez az anyagi test korlátoz le, amúgy különben nem érzek semmi öregséget, és még csinálnék, ha bírnám. Igen, erre buzdítanék minden hívőt, hogy ne álljon le a szolgálatokkal, és legyen hálás a lelki tanítómesterének.
Nagyon köszönöm nektek. Remélem, hogy a hallgatók is merítettek belőle hasznos információkat és tanulságokat. Úgyhogy én nagyon köszönöm, és további sok sikert kívánok nektek a Krisna tudatos pályafutásotokban, lelki életetekben. És hát én azt hiszem, hogy az egész magyar társadalom nevében is megköszönhetem, hogy ennyi áldozatot hoztatok azért, hogy ma ilyen sokan megismerhetik a Krisna tudatot, meg ezt a nagyon mély lelki filozófiát és bölcsességet, amit mi nekünk a hétköznapi életünk része, de olyan sok embernek egy menedéket jelent a rohanó hétköznapokban. Úgyhogy ez a ti nevetekhez és munkásságotokhoz kötődik, úgyhogy hadd köszönjem meg.
Köszönjük szépen a lehetőség.
Hare Krishna.
Hare Krishna.